Köszönöm mindenkit, szervusztok! A pénteki Putyin-Trump csúcsot követően tegnap Volodymyr Zelenszky ukrán elnök járt Washingtonban Donald Trumpnál, akit Putyin elnöknél kicsit visszafogottabban fogadtak, legalábbis a külsőségeket illetően, de messze barátságosabban, mint legutóbb, amikor Zelenszky Washingtonban járt. Zelenszky nem egyedül érkezett Donald Trumphoz, vele tartott Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Alexander Stubb finn elnök, Mark Rutte NATO főtitkár, illetve Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke. A fő téma nyilvánvalóan ukrajnai háborúnak a lezárása volt, ezen belül is leginkább azok a kérdések kerültek elő, hogy milyen területekről kellene Ukrajnának lemondania a konfliktus rendezéséhez, illetve hogy a háború utáni Ukrajnának milyen biztonsági garanciákat tudnak nyújtani a résztvevő felek. Emellett fölmerült az is, hogy egyáltalában van-e még szó a tűzszünetről, ebben az európai partnerek más gondoltak, mint Donald Trump, illetve egy viszonylag egy könnyű egyetértési pontként a fogolycsere, pontosabban a foglyok szabadengedésének, illetve a foglyok státuszának a tisztázása is napirenden volt. Ma szakértő vendégeinkkel fogjuk majd értékelni a folyamatot. Itt lesz velünk Kijevből Járábik Balázs, politikai kockázatelemző, utána pedig érkezik ide a stúdió a Barta Dániel, a Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy elnöke. Előtte azonban készítettünk egy rövid szállítást arról, hogy pontosan hogyan nézett ki Zelenszky és Trump találkozója, pontosabban hogyan nyilatkoztak a sajtónak. Nézzük meg most ezt, utána még röviden bemutatjuk azokat a területeket, amik a leginkább a kérdés tárgya a konfliktus lezárásához, utána pedig kapcsoljuk Kijevet.
Are you going to agree to redraw the maps?
Thank you for your question. So, first of all, you know, we live under each day attacks, you know, that today have been a lot of attacks and a lot of wounded people and the child was dead. Small bomb, one year and a half. So we need to stop this war, to stop Russia, and we need support, American and European partners, and we will do our best for this. So, and I think we show that we are strong people, and we supported the idea of the United States, of personally, of President Trump, to stop this war, to make a diplomatic way of finishing this war. And we are ready for trilateral, as President said.
Are you going to be willing to send American peacekeepers to Ukraine?
Well, we're going to work with Ukraine, we're going to work with everybody, and we're going to make sure that if there's peace, the peace is going to stay long term. This is very long term. We're not talking about a two-year peace and then we end up in this mess again. We're going to make sure that everything's good. We'll work with Russia, we're going to work with Ukraine, and we're going to make sure it works. And I think if we can get to peace, it's going to work. I have no doubt about it.
Your team has talked about security guarantees. Could that involve U.S. troops? Would you rule that out in the future?
We'll let you know that maybe later today. We're meeting with seven great leaders of great countries also, and we'll be talking about that. They'll all be involved.
President Zelensky, you look fabulous in that suit.
I said the same thing.
Yeah, you look good.
I said the same thing.
Yeah, looks good.
I said someone that attacked you last time. See, that was an
I remember that. Yeah,
I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky.
In the same suit. You see, I changed your life.
Jelentősen megváltozott a hang, nem, hogy azt láthattuk a legutóbbi Trump-Zelenszky találkozóhoz képest, leginkább egyébként az öltözködési szokásoknak köszönhetően, legalábbis, hogyha jól értjük az ottani hangulatoknak az alakulását. A legfontosabb azonban az, hogy Trump nem zárta ki azt, hogy amerikai katonai erőkkel is segítsék az ukrajnai békének a garantálását. Igazán mellett el sem köteleződött. Legalább ennyire fontos volt az, hogy Zelenszky elnök pedig, bár nem jelentette ki, hogy nyitott lenne bármilyen terület cserére, de ezt nem zárta ki, legalábbis ez egyfajta elmozdulás a korábbi pozícióhoz képest. Röviden nézzük meg azt, hogy pontosan milyen területekről van szó. Szombati adásunkban már mutattuk ezt a térképet, amin azt lehet látni, hogy jelenleg Oroszország által mely ukrajnai területek vannak megszállás alatt. Ez egy augusztus 13-ai állapot. Na most Zelenszky elnök közeléből azt szivárgott ki a találkozó előtt, hogy a jelenlegi frontok befagyasztásával születő békébe hajlandó lehet belemenni. Tehát az itt vörössel jelzett területekről lemondani. Fontos azonban, hogy Trump a New York Times értesülése szerint a találkozó előtt több európai vezetőnek is azt mondta, Putyin Donyeck és Luhansk megye egészét akarja, beleértve az eddig el nem foglalt a háború, el nem foglalt részeket is azért, hogy befejezzék a háborút. Tehát itt azért jelentős véleménykülönbség mutatkozik az orosz és az ukrán vezetés között. Ez igazából egyfajta feloldhatatlan különbségnek tűnik, legalábbis a szivilláztatások szintjén mutatkozik egyfajta elmozdulás, de ez önmagában valószínűleg kevés lesz ahhoz, hogy a konfliktust rendezni lehessen. Úgyhogy erről is fogom most kérdezni legelőször Jarábi Balást, aki szombaton már volt a vendégünk, politikai kockázatelemző, az EU biztonságpolitikai missziójának politikai igazgatója Ukrajnában 2022 végéig, majd a USAID közép-európai jogállami projektjének menedzsere idén márciusig. Szervusz Balázs, köszöntelek újfent az adásban.
Sziasztok, mindenkit én is köszöntök. Köszönöm a meghívást is.
Én köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz. Jó, tehát akkor először is kezdjük azzal, hogy ezeknek az el nem zárkózásoknak, amelyek mondjuk most leginkább egyébként Zelenszky részéről a terület átadás vonatkozásában mutatkozik. Ugye egy területcseréről van szó sokszor, de hát ez félrevezető, hiszen Ukrajna semmit nem kap, ellenben le kell mondani a négy megyéről, már hogyha elfogadjuk azt valóságnak, ami Trump környezetéből kiszivárgott az amerikai sajtónak. Szóval ezek az úgynevezett el nem zárkózások szerinted mennyire komolyan vehetőek? Valóban el tudod képzelni azt, hogy Zelenszky elnök belemenjen egy ilyen alkuba?
És kifejtem. Egyébként Zelenszky el is mondta, hogy semmi esetre sem tudnak kivonulni a Donbaszból. Ez mind katonailag, mind pedig politikailag nem megvalósítható a jelenlegi Ukrajnában. Katonailag azért nem, mert hogyha ránézünk a térképre, akkor jól lehet látni, hogy a Donbasz maradéka az is egy nagyon-nagyon több mint 10 éve megerősített tulajdonképpen erőd városok. Az utolsó védvonal, az oroszok már ugye áttörtek kettőn, ez a harmadik viszont talán a legkeményebb dió, az a Kramatorsk, Szlovjansk, Konstantinivka vonal, és hát utána is az ukránok még egy 20 kilométeres új védvonalat építettek, de még a Donbasszon belül. Most utána viszont kezdődik a sztyep. Tehát a legközelebbi város, amit megerősíthető, az Pavlograd, 110 kilométerre van a Donbasztól, tehát tulajdonképpen a Dnyipro folyóig olyan az oroszoknak egy olyan lehetősége lett, egy ilyen teljesen nyílt terep, amit megerősíteni vagy megerődíteni nem lehet. Uh-huh. Tehát az ukrán hadsereg rendkívüli módon katonai technikai okokból ellene van, márpedig az ukrán hadsereg egy nagyon fontos politikai tényező is, és hát ugye az ukrán társadalom még jelenleg egy olyan ambivalens helyzetben van, hogy tulajdonképpen mindenki békét akar, azért ezt nagyon le kell szögezni, viszont kompromisszumot az oroszokkal kötni nem. És hát ugye ez egy olyan képlékeny, ambivalens helyzetet okoz, ami hát Zelenszkynek is, ugye aki egyrészt színész, másrészt pedig rendkívüli módon azért ad arra, hogy tehát egy ilyen populista helyzetben is van, tehát ugye láthattuk például hetekkel ezelőtt, amikor volt egy kis tüntetés az antikorrupciós ügynökségek mellett, akkor 24 óra alatt megváltoztatta a döntését és a véleményét, és a parlamenten átverte egy 180 fokos fordulattal, tulajdonképpen megváltoztatta az előző törvényt. Tehát nekik ez nagyon fontos, és hát jelenlegi helyzetben ez van. Most a másik probléma viszont, hogy a háború jelenlegi trendje, ugye amiről beszéltünk múltkor is, az az oroszoknak kedvez, és hát itt azért nemzetbiztonsági tisztviselők, akivel én is beszélek, azok egyre inkább azon aggódnak, hogyha így megy tovább a helyzet, akkor a háborút elveszti Ukrajna. Most a háború elvesztése elsősorban az a hadsereg dezintegrációjáról szólhat. Ez egy lehetséges opció, márpedig a hadsereg, az ukrán állam egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb tartóoszlopa jelenleg, és hát ugye az egyetlen egy biztonsági, vagy a legfontosabb biztonsági garancia, amit az ukránok szeretnének. Tehát egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben van Zelenszky, tehát, és én úgy gondolom, hogy elsősorban időt próbált nyerni Washingtonban, a probléma csak az, hogy az idő most jelenleg nem neki dolgozik.
Ezt akarom kérdezni, tehát hogy igazából nehéz helyzetben, vagy pedig kifejezetten lehetetlenben, mert hogyha mondjuk adott esetben ő be is nyelnének a politikai kockázat, tehát be is nyelné a szimbolikus arcvesztés kérdését, hiszen nyilvánvalóan itt egy 3,5 éve húzódó, elképesztő ember és egyéb áldozatokkal járó konfliktusról beszélünk, tehát hogyha ezeket mind be is nyelné, gyakorlatilag, ha jól értem, amit mondasz, maga az ukrán hadsereg lenne az, ami valószínűleg nem is hajtaná végre mondjuk egy ilyen vezetői döntésnek a megvalósítását. Tehát elképzelhető az, amit, ha jól hallom ki a szavaidból, és látom, hogy bólogatsz is hozzá, hogy adott esetben akár dezertálnának is csapatok, és adott esetben, hát nem tudom, polgárháborús konfliktust okozna ez ezekben a megyékben, megnehezítve azzal, hogy közben ott az orosz nyomulás is nyilvánvalóan, vagy az orosz terület átvétel is közben zajlana?
Mindenféle lehetőség elképzelhető, de én kimondottan azt hallottam, és az elnöki hivatal embereitől, hogy van egy olyan forgatókönyv, hogy egy ilyen esetben például a hadsereg megtagadná a parancsot, vagy nem hajtana végre egy ilyen parancsot, vagy egy olyan, ugye azért a hadseregben vannak lappangó ellentétek, elsősorban a fiatalabb NATO által tréningelt kiképzett katonák és parancsnokok között, illetve a régebbi szovjet iskolát végzett ukrán, ugye ez elsősorban a parancsnokokat illeti, tehát azért ez mind egy hatalmas kockázati tényező Zelenszkinek, tehát éppen ezért mind politikailag, mind katonailag én úgy gondolom, hogy, és ez Zelenszki szerintem Washingtonban, hogyha jó, én jól láttam, akkor ez ki is zárta ennek a lehetőségét. Most azért menjünk arra vissza, hogy ugye most mi zajlik. Amit látok, az elsősorban ez a tűzszünet, azt most már ugye levették az asztalról, ez Zelenszki is elfogadta, hogy nem lesz tűzszünet, még Merz és Macron próbálta ugye mondani, hogy de tűzszünet, de ez nem lesz. Ez egyébként az alaszkai csúcs találkozó egyik legnagyobb változása, ez az egyik, hogy Trump elfogadta az orosz javaslatot, hogy béke ugye folyamatról, tehát nem, immár nem tűzszünettel kezdünk, ami ugye a befagyasztáshoz vezet. Ezt az oroszok elutasították több okból is, elsősorban azért, mert kizárólag Ukrajnának kedvezne. Ugye nekik nem, hiszen ők vannak előnyben, és ők mennek előre, és az ukrán hadsereg védekezik, illetve hátrál. A másik pedig az, és ez nagyon fontos szerintem, hogy szögezzük le, vagy megpróbálom magyarázni, hogy az oroszoknak nem a terület fontos. Az ukránoknak lényegesebb, fontosabb az, hogy vagy az oroszoknak lényegesen fontosabb az úgynevezett demilitarizáció, ugye, illetve az, hogy ne legyen NATO létesítmény, fegyver, katona, stb. Ukrán a területén.
Akkor igen, ezt próbálják. Mert mindjárt akarok kérdezni a területcserére, csak egy pillanatra itt hazakasztalak meg, mert valóban, tehát Trump részéről pedig az volt valójában lebegtetve, hogy egy ilyen NATO ötös cikkely szerű biztonsági garanciát ajánlanának Ukrajnának, ami hát nyilvánvalóan kb. Azt jelenteni, hogy nem nevezzük NATO tagságnak, de gyakorlatilag minden ezzel kapcsolatos jogosultságot megszerez Ukrajna. Ha jól értem, ezt is kb. Annyira lehet komolyan venni, mint Zelenszkinek esetleges nyitottságát arra, hogy területeket átadjon Oroszország részére.
Sajnos igazad van, legalábbis én is nagyon, nagyon hasonlóan látom. Na most ezt, hogy mivel Trump elfogadta a tűzszünet levételét, illetve a béke folyamatot, mint olyat, éppen ezért lebegtette ezt az úgynevezett biztonsági garanciákat, ami viszont az egyetlen egy módja annak, hogy az ukránokat meggyőzze, hogy esetleg tárgyalni ezekről. Most a biztonsági garanciák, tehát ezek nem teljesen ugye ördögtől való dolgok, tehát az a fajta ötödik cikkely, ez ugyanis már az isztambuli ugye tárgyalások során is felmerült. Ezt az ukránok és az oroszok egymás között egyeztették, de nem jutottak egyébként közös nevezőre. Az oroszok egy olyan fajta biztonsági garanciát tudnának adni, ami kollektív, tehát az annyit jelent, hogy azok az országok, akik aláírják, azok egyeztetnek mielőtt. Ugye, hogyha az Ukrajnát agresszió éri, ugye nem is tudjuk, hogy honnan, akkor ezek az országok Oroszországgal együtt is egyeztetnek. Na most az ukránok számára ez egyenlő a vétójoggal, tehát igen, az oroszoknak lenne vétójog. És ők individuális, ugye ötödik cikkelyszerű biztonsági garanciát kapnának, ebben csak az a probléma, hogy ezt eddig végig a nyugati országok elutasították. Tehát ez ugyanaz jelenne, hogyha az oroszok megtámadják az ukránokat ismét, akkor Amerika belép a háborúba automatikusan. Na most Amerika most is be tud lépni a háborúba, de nem akar.
Persze.
Nagy-Britannia szintén beléphet a háborúba, de nem akar. Mert ugye nem, tehát se képesség, se megfelelő katonai erő, de egyébként politikai akarat sincs, hogy az oroszokkal háborúzzunk, hiszen ennek belátható időn belül nukleáris háború lenne a vége, az pedig ugye a nukleáris deterrence, tehát a nukleáris elrettentés doktrinája továbbra is működik, egyébként hála Istennek. Tehát itt ez a probléma ezzel a dologgal, egy írásos, ugye kollektív biztonsági garancia pedig hát eléggé hajazna és hasonlítana a Budapest memorandumra, ami ugye nem volt garancia, tehát itt azért mégiscsak egy upgrade-ről beszélnek. De ezzel tudja, tehát én úgy gondolom, hogy Trump, én úgy hívom, hogy a Trump békesóját látjuk, és hát a Trump békesójának ezek olyan kötelező taktikai mutatványai, amivel az egész folyamatot előre tudja vinni, és ezeket a dolgokat látjuk, miközben aláhúzom, nagyon fontos, a háború folyik szovább, sőt, eszkalálódik. Ugye van egy energiaháború eszkalálódásunk, ugye Druzsba elleni támadás, illetve tegnap minden jel szerint az oroszok viszont az ukrán gázmezőket támadták, illetve a gázinfrastruktúrát, amit eddig szintén most már hetek vagy hónapok óta ilyen nem történt ilyen támadás. Tehát ez is eszkalálódik, illetve hát most már ugye mivel az ukránok megállították a pokrovszki orosz betörést, most úgy néz ki, hogy az oroszok viszont találtak egy másik rész Konstantinivkára, és most már Konstantinivka városában vannak. Ez azért fontos, mert Konstantinivka pontosan az az utolsó harmadik védelmi vonal egyik állomása. Tehát itt azért szerintem láthatjuk azt, hogy az ukrán ugye problémák, a hadsereg problémái, hogy nincs elég embererő a frontvonalon, az egyre inkább az oroszoknak kedvező, és minél több ilyen betörést fogunk látni. Tehát éppen ezért úgy gondolom, hogy a Trump békesó, illetve a háború is eszkalálni fog a következő hetekben és a hónapokban, de megegyezni egyelőre egyfajta béke folyamatban. Tehát a folyamatban meg tudnak egyezni, de a béke a két háborús fél között nem lesz.
Bocs, megakasztottalak, és szeretném, hogyha befejezni viszont a gondolatmenetet a Donbasszal kapcsolatban, tehát hogy miért ennyire fontos ez a terület Putyinnak? Ugye ezek az alapvetően elmaradott szegény régiók, hogyan lehetnének ezek egyáltalán integrálhatóak Oroszországba, hogyha adott esetben átkerülnek hozzájuk? Tehát mi a stratégia, vagy bármilyen politikai jelentősége ennek a területnek Putyin számára?
Nem fontos a terület. Nem a terület fontos, hanem azért háborúznak, hogy az oroszok azért háborúznak Donbaszban, hogy innen, hogy ezzel fogják meg az ukránokat. Tehát addig megy a háború Donbaszban, illetve utána valószínű tovább, amíg az ukránok nem gondolják meg a teljes transatlanti, stb. Integráció kérdését, illetve az a fajta ukrán integráció a nyugati katonai struktúrákban nem akad meg, vagy nem ér véget. Hát azért még egyszer hangsúlyozom, ugye már beszéltünk arról múltkor is, a jelenlegi ukrán hatalmi költségvetés 63-65 milliárd dollár körülbelül egy évben, ennek egy tizede jön, pontosabban több, de egy jó része nyugati forrásból származik, 6 milliárd dollár volt ezáltal, tehát az oroszok ezzel is háborúznak, tehát nem csak Ukránával, mint olyannal. A másik pedig, hogy olyan katonai segítséget nyújtan a NATO, elsősorban az amerikaiak természetesen, ugye ez az intelligence, tehát a szatellit rendszereken keresztül, ami hát hatalmas előnyhez juttatja az ukrán hadsereget az oroszsal szemben. Ezért is tart ez a háború olyan sokáig. Tehát az oroszoknak erről van szó, erről a együttműködés megszüntetéséről van szó, és ehhez az eszköz a háború Donbaszban, illetve a háború Ukrajnában. Mert itt tényleg nem a Donbaszról van szó, hiszen tulajdonképpen négy megyéről, az oroszok nyugodtan mondhatják azt, hogy Donbaszt elfoglaltuk, de Herszont meg Zaporizsát, mint városokat nem, és akkor megyünk tovább. Tehát a háború az egy eszköz a politikai célok elérése érdekében, és hát sajnos ezért is látjuk azt, amit látunk. Nem Donbasz, mint olyan fontos, én legalábbis így gondolom.
Ugye az esetleges területátadással kapcsolatban, és még inkább a biztonsági garanciákkal kapcsolatban az orosz külügyminisztérium már ki is adott egy közleményt, ebben azt fogalmazták meg, kategorikusan elutasítunk minden olyan elképzelést, amely NATO országok katonai egységeinek Ukrajnában való megjelenését vizionálja. Ez csak a konfliktus további eszkalálásával fenyegetne, és beláthatatlan következményekkel járna. Na most a Steve Witkoff, aki Donald Trump elnöki külön megbízottja, azt mondta, hogy sikerült rávenni az oroszokat, hogy elfogadjanak egy ilyen szerződést. De hát akkor ezek szerint valamit megint félreértett a jó ember.
De nem tudom, hogy pontosan. Hát ő nem a legjobb kommunikátor, az biztos. Lehet, hogy jó tárgyaló, de ezt sajnos erre nincsen, tehát nincs személyes tapasztalatom vagy élményem ezzel kapcsolatban, tehát nincs véleményem se. Én Marco Rubio tartom a profi kommunikátornak ebben, tehát arra érdemes figyelni, amit Marco Rubio mond. Ő az, aki egyébként hát nem véletlenül nem csak külügyminiszter, hanem nemzetbiztonsági tanácsadó is. És hát amikor a Witkoff valóban ugye nyilatkozik a sajtónak, akkor általában ilyen helyzetek vannak, hogy nem igazán értjük, hogy akkor most mi van. Még egyszer, én a problémát én abban látom, hogy Ukrajna számára a legfontosabb biztonsági garancia az éppen a hadserege, és a hadsereg ütőképessége pedig azon is múlik, hogy mennyire tudja bebiztosítani a nyugati támogatást, illetve mennyire tud integrálódni a nyugati rendszerekben, és hát az oroszok szempontjából pedig éppen az a biztonságpolitikai kockázat, ami miatt háborút indítottak. Tehát ez nagyon nehéz lesz szerintem a Trump és az oroszok között ugye meghatározni, pontosabban erről megegyezni. De most azt, amit látunk szintén Alaszkából, nagyon kevés szó esik, de szerintem nagyon fontos, biztos, hogy nem csak Ukrajnáról beszélnek, és nem csak bilaterális dolgokról beszélnek, hanem az európai biztonsági architektúráról, vagy infrastruktúráról, mint olyanról is beszélnek. Tehát tehát Ukrajna ennek a része, nagyon szerves része, ugye az amerikaiak egyszerűen az európai biztonságot, illetve az oroszok neutralizálását tűzték ki célul a Kínával szemben való konfrontáció, versenyhelyzet, stb. Miatt, míg az európaiak Ukrajnát tekintik a kontextusnak, tehát itt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az európaiak elfogadják azt, hogy az oroszokkal le kell ülni tárgyalni, és az oroszok az európai biztonsági rendszer szerves része. Hmm. Én úgy gondolom, hogy a Trumpék, tehát a trumpi Washington és az Egyesült Államok idáig már eljutott, és az, amit látunk szintén ezzel a békesóval, az a fokozatos, Európa fokozatos meggyőzése ezzel kapcsolatban, hogy de igen, tehát az oroszokkal valami módon ki fog kelleni egyezni. Szerintem Trump erre próbálja, tehát ezt próbálja meg megoldani, de ez természetesen az ukrán háborúra, tehát az orosz háborúra Ukrajnában szintén megoldást kell találni. Tehát ezt látjuk, jelenleg ezt a folyamatot, még szerintem továbbra is eléggé az elején vagyunk, miközben pedig a háború, tehát az oroszok igazi ütőkártyája Európa, illetve az Egyesült Államok, illetve Ukrajna ellen folyik tovább.
Pont ezt akarom kérdezni, tehát hogyha jól értjük, akkor ugye arról van szó, hogy Oroszország feltétlenül csak abban ment bele, hogy ő is, mint a biztonságot garantáló országok egyikének a beleegyezése, tehát egy közös, egyhangú beleegyezés kell abba, hogy bármilyen fajta beavatkozás szükséges lehet Ukrajna stabilitásnak vagy szuverenitásnak megvédése szempontjából. De akkor, hogyha egy pillanatra ezt megpróbáljuk komolyan venni, szóval igazából milyen típusú elfogadható biztonsági garanciát tudhat egyáltalán Oroszország szerinted a tárgyalóasztalon fölmutatni? Tehát mi lehet az, ami számára elfogadható lehet egy ilyen folyamatban? Meg lehet ezt fogalmazni?
Hát, ahogy említettem, hogy itt valóban az ukrán-NATO együttműködés lecsupaszítása, amennyire csak lehet. Én szerintem azért az oroszok is tudják, hogy ezt teljesen nem lehet megszüntetni, de hát ugye a nagy kérdés az, hogy akkor mi lesz a NATO és az orosz kapcsolattal, illetve az Egyesült Államok és az orosz kapcsolattal. Tehát itt több dimenziós egyenlet van, és hát ugye itt még egyszer mondom, nagyon más a kontextus az amerikaiak számára, az európaiak számára, és természetesen az ukránok számára is. És az oroszok számára is, de hát ugye a nagy kérdés számunkra az, hogy hogyha Oroszországot nem vagyunk hajlandóak tényezőként tekinteni, hanem ellenségként tekintünk, ami az Európa biztonságot illeti, akkor előbb-utóbb európai háború lesz Oroszországban. Most én úgy gondolom, hogy ezt Oroszország mindenféleképpen el akarja kerülni, hiszen egyébként, ugye nem véletlenül emlegettem az ukrán hadsereget többször is, hiszen az ukrán hadsereg bebizonyította, hogy az orosz hadsereg messze nem olyan jó. Tehát az orosz katonai performance Ukrajnában hát nagyon sok kívánnivalót hagy. Maga után természetesen a háború tapasztalatai, mint olyanok az ukrán hadsereket szintén erősítik, de azért a veszteségek, illetve az egész 3,5 évig tartó háborút nem tudták bevenni a Donbaszt. Az azért azt annyit mond, hogy hát itt egy európai, nagyobb európai háborúban az orosz hadseregnek azért nem lesz annyi esélye. Tehát nem lenne annyi esélye. Az egyetlen egy probléma, hogy amit már említettem, az, hogy nukleáris fegyverek is vannak, és hát egy ilyen nagyobb konfliktus háború esetén szinte majdnem biztosra vehető az, hogy az oroszok nem lévén más lehetőség nukleáris fegyverhez is nyúlnának. Nem véletlenül az, amit az amerikaiak ugye próbálnak velük csinálni, és hát az európaiak még nincsenek ott azon, hogy valóban az oroszokat ne ellenségként, hanem egy esetleges tényezőként kezeljék az európai biztonság szempontjából, és szerintem ezt a folyamatot látjuk ugye az amerikaiak révén elmozdítani.
Az X-en írt gyors elemzésedben úgy fogalmazol, hogy Zelenszkij taktikát váltott, és új taktikát vezetett be, alaposan felkészült és magabiztos volt a tárgyaláson. Ezt igazából miből vezeted le?
Hát ugye egyrészt az öltözetből, másrészt ugye ahogy odaszúrt például ugyanannak az újságírónak, akik egyébként bocsánatot kért tőle, hogy hát tehát nagyon jól tudta, hogy hol van, ugye a Melania levelével kezdte az orosz elnöknek, ami a gyerekeket illeti, tehát rögtön éreztette, pontosabban tudta, hogy milyen húrokat kell pengetni Trumppal szemben. Amit én hallok az elnök embereitől itt Kijevben az, hogy nagyon közeli megbeszélés, konzultációk folynak a két fél között, tehát eléggé, tehát az Zelenszkijék nem úgy mentek, hogy nagyjából tudták, hogy mi várható, mind a két fél rendkívüli módon megpróbálta bármiféle konfrontációt, vagy a konfliktus látszatát is kerülni, hát az amerikaiak és az Zelenszkijék, tehát ez egy elég jól megkoreografált dolgot látunk, és hát ugye érezhető volt, hogy a Trump még próbálta is protezsálni a Zelenszkijt, amikor az európaiakkal ugye őt kérdezte először, őt kérdezte utoljára, tehát mind a két félnek az volt az érdeke, hogy ezt, tehát a béke folyamatot, mint olyat előre vigye. Pontosabban az Zelenszkijék ugye nem próbálták megakadályozni a Trump békesóját, viszont azért ugye a háttérben, amit kértek, illetve Továbbra is ugye elég maximalista követeléseik vannak, mind az amerikaiak, mind az európaiak felé. Financial Times-ba ki is szivárgott, ezek a dolgok meg tudom erősíteni. Tehát ugyanazokat a dolgokat várják el, csak mondom, a nagy probléma az, hogy hát, hogyha a háború így folytatódik, és hogy ez még eszkalálódni is tud, akkor az ukrán hadsereg, mint olyan integrációja, illetve maga az ukrán hadsereg is a tét lehet, vagy lesz.
Ugye...
Tehát nincs sok ideje Zelenszkinek, illetve az egész béke folyamatnak.
Trump a találkozó után egyébként megerősítette, hogy hamarosan, ez nem tudjuk, hogy pontosan milyen időtávot jelent, de hogy lehet egy Putyin-Zelenszki tárgyalás, és azt követően pedig egy háromoldalú összejövetel is, mármint Trumppal kiegészülve. Szerinted időszerű ez, illetve megvan a kellő előkészítettsége akármelyik találkozónak is?
Tehát egyrészt az oroszok viszont ugye már meg is ki is jelentették, hogy természetesen hajlandók folytatni az orosz-ukrán tárgyaló delegációk találkozóját, hiszen már volt három technikai.
Egy pillanatra megakadtak
föl.
Igen, bocsánat, csak ha megismételem az utolsó mondatot, mert egy pillanatra volt egy fagyás.
Igen, szóval, tehát zajlanak a tárgyalások, tehát kétszer volt Isztambul, és egyszer, hogyha jól emlékszem, akkor Szaúd-Arábiában, Riádban volt egy találkozó. Tehát ezek a tárgyalások folytatódhatnak, az oroszok ezt erősítették meg. Uh-huh. Most a Zelenszki és a Trump ugye szintén szeretné ezt, tehát a Zelenszki szeretné egy Putyin-Zelenszki találkozót, vagy tehát egy trilaterális találkozót. Az elsősorban az ukránok azért szeretnék, mert úgy gondolják, hogy a Putyin ebben nem megy bele. Tehát ez megint ugyanaz a ugye hasonló helyzet, hogy rákényszeríteni a Putyint arra, hogy találkozzon a Zelenszkivel. Ugye az oroszok nem tartják Zelenszkit legitimnek, ezt Putyin többször is el is mondta saját maga. Tehát ezzel a Zelenszkijék megpróbálják rászedni az amerikaiakat, hogy nyomást gyakorolni az oroszokra, fogadjanak el egy ukrán pozíciót is, ugyanis egyelőre az ukrán pozíciók, vagy az orosz pozíciók azért elég stabilak. Tehát inkább azt látjuk, hogy de hát annak is köszönhető, hogy a harctéren milyenek a pozíciók, ugye? Tehát inkább azt látjuk, hogy inkább az amerikai pozíció is közeledik az orosz felé. És hát ez mindenféleképpen annak az eredménye, ahogy a harctér áll, illetve annak az eredménye, hogy természetesen az amerikaiak, illetve az oroszok is tudják, hogy már nincs olyan csoda szankció, nincs olyan csoda fegyver, és nincs olyan csoda biztonsági garancia, amit ezt meg tudná fordítani. És hát itt pontosan ezt látom a legnagyobb problémát.
Mik az hát első az reakció Kievben? Tehát az miért érdekes a találkozót?
Tehát itt megkönnyebbülés van, de elsősorban azért van megkönnyebbülés, mert nagyon ugye az ő elképzelésük az volt, hogy lesz egy a februári találkozónak lesz egy újabb csörtéje, vagy egy ilyen hasonló találkozó. Tehát ahhoz képest azért elég nagy a megkönnyebbülés, de hát ugye tegnap este éjjel történt itt Kievben, tehát még nem tudtam be nagyon sok mindenkivel. Egyelőre megkönnyebbülés az, ami az állam, és azt ugye már jelezték, hogy hát igen, de aztán az oroszokkal megleül a Trump tárgyalni, és akkor megint látunk egy olyan dolgot, amit eddig is, hogy ilyenkor általában az van, hogy az amerikai pozíció megint az oroszhoz közeledik.
Szintén te retweetelted Tatjana Stanovájának, egy orosz politológusnak a megszólalását, aki gyors értékelésében azért alapvetően óvott az optimizmussal, kapcsolatban alaptalannak minősítve azt, így fogalmazott, objektíven nézve a jelenlegi körülmények között valódi garanciák nem létezhetnek. Ezek ugyanis mind azt igényelnék, hogy Nyugat-Európa hajlandó legyen közvetlenül katonai úton szembeszállni a nukleáris fegyverekkel rendelkező Oroszországgal, ez jelenleg nem áll fenn és nem is várható világméretű katasztrófa bekövetkezése nélkül, tehát igazából osztja a te álláspontodat. Hogy látod, akkor igazából egy tartós béke megállapodásnak ki a legfontosabb aktora, és mit tud lenni egyáltalában a legfontosabb, hát nem tudom, alapzata, hogyha azt mondja a kollégád is, hogy egyébként egy ilyen típusú megállapodásnak az előfeltételei, peremfeltételei közel-távol sem látszanak biztosítottnak lenni.
Igen, tehát én úgy gondolom, hogy Tatjana abból indul ki, amit látunk. Tehát azokból a kiszivárogtatott vagy elmondott részletekből, amit látunk. Tehát én úgy gondolom, hogy az oroszok és az amerikaiak is be akarják fejezni ezt a háborút, csak az oroszok elsősorban, mivel jobban állnak ugye a harctéren, megkérik az árát. Nagy kérdés, hogy ezt az amerikaiak meg tudják adni. Én úgy gondolom, hogy Trump hajlik e felé, viszont ehhez meg kell győzni Európát és Ukrajnát. Tehát ez a fajta folyamat zajlik. És hát a megegyezés ugye elsősorban arról van szó, hogy visszahozni az oroszokat az európai biztonsági architektúrába, tehát nem ellenségnek, ellenséghez kezelni, ami hát ehhez ugye az egész NATO doktrinának változni kell, tehát ez egy hatalmas ugye stratégiai változás lenne, amihez természetesen elsősorban az ukrán, tehát a háborút Ukrajnában kell befejezni. Ezt viszont nagyon nehéz úgy befejezni, hogy ez megfeleljen mind az ukránoknak, illetve az európai ízlésnek a jelenlegi helyzetben. Tehát azt fogjuk látni, hogy ahogy a háború zajlik tovább, és ha nem lesz változás a háború trendjében, tehát az oroszoknak kedvező harcszintért fogunk látni, egyre inkább én úgy gondolom, hogy az amerikai pozíció az oroszhoz fog közeledni, mind a biztonsági garanciák, mind pedig a további kompromisszum kérdésében, és hát a nagy kérdés itt valóban Ukrajna, tehát mennyire tudja Ukrajna kezelni a helyzetet, meddig tart ki az ukrán hadsereg, és mikor leszünk olyan helyzetben, hogy hát esetleg még a belső kohézió az országnak is kérdésessé válik.
És akkor egy záró kérdés, egy kicsit elvonatkoztatva a konfliktustól, és egy általánosabb dimenzióba átemelve a beszélgetésünket. Szóval, hogy mit gondolsz, érdemes esetleg már most olyan következtetéseket levonnunk, hogy ez a háború igazából azt mutatta meg, hogy ilyen a több pólusú világrend, és egész egyszerűen az, hogy nagycsatalmak igényt formálnak újabb területek annektálására, és akár ehhez katonai háborús eszközöktől sem riadnak vissza. Ez igazából a 21. század olyan realitása, amihez jobb, hogyha hozzászokunk, és jobb, hogyha valamilyen módon számításba vesszük, mert hogy mostantól kezdődően ezek lesznek a keretei az ilyen típusú nagyhatalmi geopolitikai vetélkedésednek. Szóval mit gondolsz, mi lehet igazából a közép-hosszú távú tanulsága ennek az egész esemény együttesnek?
Igazából azt mutatja meg, hogy ugye az Egyesült Államok nem hajlandó háborúzni Európában az oroszokkal. Tehát pontosabban Ukrajnában nem hajlandó háborúzni, azt többször leszögezték, hogy például a NATO az mindenféleképpen egy olyan vörös vonal, tehát a NATO, ugye a Baltikum, stb. Ez marad. Én úgy gondolom, hogy ez a háború elsősorban azt hozta, Európa megosztását hozta, ami ugye Európának, tehát európai, Ukrajna után Európa a második legnagyobb vesztes. De tehát én azért nem vonnák le ebből olyan következtetéseket rögtön, hogy több pólusú világrend van. Egyelőre marad az, marad a Pax Americana erodálása, ez mindenféleképpen aláírom, de még egyszer mondom, ez egy olyan háború, egy olyan helyzet, ahol kezdettől fogva nagyjából a kontúrok alapján és a kapacitások alapján világos volt, hogy az oroszok lényegesen erősebbek, és hogyha a NATO, az Egyesült Államok természetesen elsősorban nem száll bele, akkor ez előbb-utóbb Ukrajna vereségéhez fog vezetni. Ehhez képest az ukránok megmutatták, hogy egy új háború az teljesen más, tehát ott nagyon kedvez a védelemnek az új technológia, stb. És azt is megmutatták, hogy az orosz hadseregnek nincs esélye a NATO-val szemben egyébként. Tehát azért egy kicsit óvatosabb lennék, itt több dimenzió van szintén, de annyi biztos, hogy az amerikaiak elsősorban Kínát látják, mint stratégiai ellenfelet, ellenségnek nem nevezném, és hát ennek kénytelenek alárendelni a többi, az európai biztonság és a többi kérdését, és ez mindenféleképpen egy nagy változás.
Jarábik Balázs, köszönöm szépen mindezt elmondott a nézőinknek, gyere majd máskor is, minden jót neked, szervusz!
Én köszönöm, minden jót, köszönöm szépen!
Európa hét vezetője és Zelenszkijel tartott Washingtonban, azt a már a bevezetőben jeleztem. Most nézzük meg egy összefoglalót az ő szereplésükről és az azokkal kapcsolatos előzetes várakozásokról. Utána pedig az ő mozgásokat is értékeljük majd meghívott vendégünkkel, Barta Dániellel. Tehát most egy hosszabb bejátszás következik az európaiak részvételéről, az európai vezetők részvételéről a csúcs találkozón.
You know, there is concern from the Europeans that President Zelensky is going to be bullied into signing something away. That's why you have these European leaders coming as backup tomorrow.
This is such a stupid media narrative that they're coming here tomorrow because the Trump is going to bully Zelensky into a bad deal. We've been working with these people for weeks on this stuff. They're coming here tomorrow because they chose to come here tomorrow. We invited them to come. We invited them to come. The president invited them to come.
But the president told those European leaders last week that he wanted a ceasefire. The president went on television, said he would walk out of the meeting if Vladimir Putin didn't agree with one. He said there would be severe consequences if he didn't agree to one. He said he'd walk out in 2 minutes. He spent 3 hours talking to Vladimir Putin, and he did not get one. So there's
because
some
obviously
messages.
Something things happened during that meeting. Well, because obviously things look, our goal here is not to stage some production for the world to say, oh, how dramatic he walked out. Our goal here is to have a peace agreement to end this war. OK, and obviously we felt and I agreed that there was enough progress, not a lot of progress, but enough progress made in those talks to allow us to move to the next phase. If not, we wouldn't be having Zelensky flying all the way over here. We wouldn't be having all the Europeans coming all the way over here. Now, understand and take with a grain of salt. I'm not saying we're on the verge of a peace deal, but I am saying that we saw movement, enough movement to justify a follow-up meeting with Zelensky and the Europeans, enough movement for us to dedicate even more time to this.
I think that we had very good conversation with President Trump.
Very good.
And it really was the best one, maybe the best one will be in the future, but it was really good. And we spoke about very sensitive points. The first one is security guarantees, and we are very happy with President that all the leaders are here, and the security in Ukraine depends on the United States and on you and on those leaders who are with us. The second point, or maybe the first, humanitarian direction, very important to exchange all the prisoners, and I think that President will help. And I was very thankful to your wife again, Mr. President, for the letter about our abducted children. All the sensitive things, territorial, etc., we will discuss on the level of leaders during trilateral meeting, and President Trump will try to organize such meeting.
We are here, Europeans, as friends and allies. It's very good to hear that we're working on the security guarantees, Article 5 lies security guarantees, so important. But I want to thank you also that you mentioned the thousands of Ukrainian children.
The next steps ahead are the more complicated ones now. The path is open. You yep. opened it last Friday. But now the way is open for complicated negotiations. And to be honest, we all would like to see a ceasefire, the latest from the next meeting on.
If we can do the ceasefire, great. And if we don't do a ceasefire, because many other points were given to us, many, many points were given to us, great points.
If we want to reach peace and if we want to guarantee justice, we have to do it united. So that's why it's a very good day, the one we are in. You can obviously count on Italy as it was from the beginning. We are on the side of Ukraine.
This is why the idea of a trilateral meeting is very important, because this is the only way to fix it. And by the way, I think as a follow-up, we would need probably a quadrilateral meeting, because when we speak about security guarantees, we speak about the whole security of the European continent. And this is why we are all united here with Ukraine on this matter.
So we're going to be meeting for a while, and we're going to discuss some of the issues. And I don't think there's any issue that's overly complex. It's at a point now where people want to do things. I really do believe. I've known him for a long time. I've always had a great relationship with him. I think that President Putin wants to find an answer too. And we'll see. And in a certain period of time, not very far from now, a week or 2 weeks, we're going to know whether or not we're going to solve this, or is this horrible fighting going to continue? We'll do the best to get it ended. And I believe you have two willing parties, and usually that's good news, but two willing parties that want to make a deal.
És akkor folytatjuk a téma kitárgyalását. Itt van velünk Barta Dániel, a Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy elnöke. Szervusz, nagyon köszönjük, elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Az előző vendégünk békesóként jellemezte ezt a megbeszélést Trumpnál, ott ennél az asztalnál. Számomra mi a legfontosabb tanulság? Egyetértesz esetleg az előjelzővel, vagy hogyan jellemeznéd azt, amit láthattunk?
Az igazság, hogy egy kis disclaimer, hogy én sokat dolgoztam együtt Balázzsal, és elég sokat beszélünk ezekről a kérdésekről, tegnap is beszéltünk, úgyhogy a békesóval és nagyjából azzal, amit elmondott, én egyetértek, nyilván hangsúlyokban van köztünk vita, de azt látom, hogy abszolút azért is békesó volt, mert alapvetően ennek a sójelegnek a megvalósulását garantálták az európai résztvevők, és ez volt a részvételüknek az egy oka.
Na akkor ezt kérlek, hogy fejtsd ki jobban. Mit értesz ezzel pontosan? Miért voltak érdekeltek abban, hogy só legyen béketárgyalás helyett?
Elsősorban azért, mert tisztában voltak ők is azzal, hogy itt érdemi béketárgyalás még nem fog tudni megvalósulni, főleg úgy, hogy az oroszok nincsenek jelen. Ráadásul olyan kérések amiket ismertünk meg már a tárgyalás előtt, amelyik ukrán részről teljesíthetetlenek. Innentől kezdve az lehetett a cél, hogy megmutassák, hogy az ukrán fél nyitott a tárgyalásra, és azt elkerülni, hogy a februárihoz hasonló helyzet álljon elő, amikor tulajdonképpen egy nagyon veszélyes helyzet alakult ki az amerikaiak és az ukránok között azzal, hogy ott a Fehérházban az a katasztrofális volt az a tárgyalás.
Pillanatban, ha megválaszolok meg, bocsáss meg, de közben, hogy mondjam, tehát a közeli szempontjából abban a találkozóban valóban, hát hogy ilyen vérfagyasztó pillanatoknak lehetünk a szemtanúi, de közben legalább az egy maszkírozatlan konfliktusnak a bemutatkozása volt. Valahogy megmutatkozott azt, hogy ennek a konfliktusnak az a típusú rendezése, amiről a mainstream nyilvánosság hosszú ideje beszél, nem elérhető, tehát nem elképzelhető az, hogy az ukrán erők képesek lesznek kiszorítani az oroszokat, nem elképzelhető, hogy az oroszok lemondanának a területi követeléseikről. Tehát ennek az egésznek a feloldhatatlansága ott nagyon pregnánsan tetténetűvé vált. Most pedig ennek az egésznek a jöttek, te is inkább azt véleményezett, hogy az elmaszkírozása zajlik, miközben a konfliktus ugyanúgy ott marad, és végeredményben nem kerültek közelebb ahhoz, hogy bármilyen szempontból is érdemi reális feloldhatósága legyen majd.
Nagyon nehéz ezt a konfliktust feloldani, és ezt nem is gondolom azt, hogy ezt most akarták feloldani. Az a tény, hogy tulajdonképpen egyfajta párbeszéd még így is elindult az oroszokkal, ha azt nézzük az ukránok között. Itt nyilván orosz oldalon azért még ott a labda, hogy leülnek adott esetben Zelenszkijjel tárgyalni. Az mindenképpen egy előrelépés, és tulajdonképpen a másik fele az európai jelenlétnek arról is szólt, hogy nyomást gyakoroljon Zelenszkij elnökre is. Tehát amikor ezt láttuk, hogy egy konfliktus van tulajdonképpen az amerikaiak és ukránok között a segítségnyújtás mértékéről és mikéntjéről, akkor azt tudhattuk, hogy...
Ugyan, hogy megvan most is.
Igen, de azt tudhattuk, hogy Európa egységesen Ukrajna mögött áll, és tulajdonképpen kritikátlanul elfogadja az ukrán álláspontot azzal kapcsolatban, hogy mit szeretne Ukrajna elérni ebben a konfliktusban, összes területet vissza, támogassuk az összes elérhető fegyverrel Ukrajnát.
Aminek realitása csekély?
Vagy ennek realitása csekély, és tulajdonképpen... Tulajdonképpen azt is láttuk a tárgyalóasztalon, a megszólalásoknál, hogy már nem erről van szó európai részről sem. Tehát az európaiak mindenképpen közeledtek az amerikai állásponthoz, és ahogy Balázs elmondta, itt nem csak Ukrajnát kell meggyőzni arról, hogy ezt a háborút rendezni kell, hanem azért az európai közvéleményt és az európai vezetőket is meg kell erről győzni, és azt hiszem, ebben azért volt érdemi előrelépés Alaszka óta.
Az, hogy a tűzszünet kérdése milyen rekordgyorsasággal került a napirendről, az is beszédes, de szerintem arról is érdemes kitérni egy pillanatra, hogy a szemfüles szerkesztő kollégám betette a bejátszásba, hogy azért Merz kancellár fölvetette azt, hogy azért itt legalább a következő tárgyalástól kezdődően elő kell kerülni a tűzszünetnek, onnantól tovább nem tartható az állapot, hogy ami nincsen béke, addig folytatódjanak a küzdelmek. És Trump is hát ilyen félbólogató jelleggel vette ezt tudomásul. Ezt Merz arcmentés gyanánt dobta be, vagy pedig ez egy fontos, reális, az európai vezetők körében osztott elképzelés, hogy itt nagyon gyorsan el kell jutni a tűzszünetig, és csak utána lehet szobárni fajta érdemi béke megállapodásról.
Itt európai részről mindenki szeretné befagyasztani a harcot. Ugye Balázs is felvázolta, hogy hogy áll most a front, és hogy tulajdonképpen irreális várakozás az, hogy javulni fog az ukránok helyzete. Tehát innentől kezdve minél gyorsabban be tudjuk fagyasztani a mostani helyzetet, annál jobb az ukránoknak. Tehát szerintem ezt a németek jól látják. Az a kérdés, hogy ebbe az oroszok belemennek-e, és nem csak az a kérdés, hogy belemennek-e, hanem ki tudja ezt a tűzszünetet garantálni. Láttunk már tűzszüneti állapotot a két fél között, amit elvileg az EBSZ garantált volna, hát az nem sokat ért. Igen.
Azt is láttuk a bejátszásban, hogy Marco Rubiót azzal a vélekedéssel szembesítették, hogy az európai vezetők gyakorlatilag azért jöttek volna, hogy hát megóvják Zelenszkijt attól, hogy belekényszerüljön olyan feltételek elfogadásába, ami lényegében hát a megadást jelenteni Ukrajna számára. Osztod ezt a vélekedést?
Részben, de ahogy elmondtam, azért is ott voltak, hogy Zelenszkijt is nyomás alatt tartsák, hogy ne kérjen olyat az Amerikai Egyesült Államoktól, amit az Egyesült Államok nem tud és nem is akar megadni.
És az, hogy a szövetségeseit magával kellett vinnie, az inkább presztízsveszteség kellemetlen Zelenszkijnek, vagy inkább Keir Starmer brit miniszterelnöknek van igaza, miszerint ez egyfajta egységfrontként tudott értelmeződni, az erőfelmutatásaként tudott értelmeződni Donald Trump irányába?
Is. Tehát, hogy ahogy ezt a talán Macron elnök is említette, ez az európai biztonsági architektúráról is szól, ez az egész kérdés. Innentől kezdve Európa Oroszországnak fontos szerepe van a tárgyalóasztalnál. Ahogy Balázs is elmondta, a ukrán védelmi költségvetés 70-80%-át ezek az országok biztosítják. Tehát nélkülük, az ő gazdasági és katonai segítségük nélkül ez a háború hetek alatt érne véget tulajdonképpen. Tehát azt mondani, hogy ők ebben a konfliktusban nem fontos és meghatározó szereplők, az biztos, hogy nem lenne igaz. Ezért is van helyük tulajdonképpen a tárgyalóasztalnál. És amikor arról beszélünk, hogy ha NATO nem, de akkor mi, akkor ugye itt van egy fontos kérdés, a következő kérdés az Ukrajna-Európai Uniós integrációja. Mert az Európai Uniós alapszerződésnek van egy 42-es pontja, annak is egy 7. cikkelye, ami a kölcsönös védelmi garanciákról szól. Tehát ez egy 5. cikkelynél is erősebb garancia egyébként. Tehát hogyha adott esetben azt mondjuk, hogy NATO nem, de az Ukrajna-Európai integrációval megyünk tovább, és egy ponton elérjük az Európai Uniós integrációt, akkor Ukrajnának lenne egy olyan garanciája a Európai Uniós tagként, ami egyébként erősebb a NATO-s 5. cikkelynél, de egy olyan garancia, aminek nem részese az Egyesült Államok. Na most ez megint egy eléggé érzékeny kérdés, mert hogyha ebbe a konfliktusban nem tudott elég segítséget biztosítani Európa, akkor egy potenciális jövőbeli konfliktusban, amikor Ukrajnát újabb támadás éri orosz részről, egy Európai Uniós tagság mit jelentene Ukrajna számára?
Beszéljünk kicsit még arról is, hogy mit jelent az, hogy összesen 7 fő képviselte az úgynevezett európai vezetők körét, ami hát nyilvánvalóan azt is kifejezte, hogy igazából nincsen természetes vezetője Európának. Ugye kifejezetten mókás volt, amikor Ursula von der Leyenre, mint a teremben lévő legerősebb emberre utalt Donald Trump elnök, és hát nyilvánvaló, hogy gyakorlatilag tehát kb. Nem volt más, akinek lehet volna önmagában nagyobb politikai súlya, meg befolyása, katonai gazdasági hatalma, mint Ursula von der Leyennek. Szóval igazából szerinted ki mit profitálhatott ebből a megmutatkozásból? Tudja ezt használni saját egyéni politikai céljaira is, vagy épp ellenkezőleg itt most valamilyen módon azért mégiscsak az volt a szempont, hogy mindenki egyénenként jó csapatjátékosként tudjon szint vallani a globális nyilvánosság előtt?
Itt szerintem a csapatjátékon volt a hangsúly, tehát külön-külön itt több szereplőnek viszonylag jó kapcsolata alakult ki Trump elnökkel. Talán nem véletlen, hogy az a George Meloni is jelen volt, aki egyébként talán nem volt annyira aktív ezekben a tárgyalásokban, mint a francia elnök vagy a brit miniszterelnök eddig. És neki kifejezetten jó személyes kapcsolata van Donald Trump-al már ugye a kampány idejéből is. Tehát, hogy ha azt nézzük, hogy külön-külön kik voltak ott, akkor azt látjuk, hogy alapvetően olyan szereplők voltak jelen, akiknek a külön is már kialakult egy kapcsolatrendszer Trumppal, és így módon tulajdonképpen tudták segíteni a tárgyalást. Én azt gondolom, hogy von der Leyen súlya más ebben az egészben, mint mondjuk a francia elnöké, de legalább annyira fontos az ő jelenléte, mint a francia elnöké. Tehát itt meg lehetett mutatni azt, hogy tulajdonképpen az egész Európa egységes. Önmagában egyik vezető se tudott volna annyi mindent kirakni az asztalra, mint így együtt.
Szerinted sikerült rá cáfolni Orbán miniszterelnökre, aki azt mondta, hogy Nyugat-Európa lemaradt arról, hogy érdemel alakítsa a békefolyamatokat, és nem az asztalnál, hanem az étlapon van?
Hát ez egy nehéz kérdés, mert azt láttuk, hogy Európa nyilvánvalóan önmagában nem tud elég segítséget nyújtani Ukrajnának, hogy ebbe a háborút megfordítsa, vagy akár megnyerje Oroszországgal szemben. De ez egy realitás volt már a háború előtt is. Az, hogy Ukrajna, vagy Európai Unió számos területen a világ többi részétől lemaradt, ez a háború előtt is egy világos helyzet volt, és a háború különösen rávilágította arra, hogy az európai védelmi ipar és az európai hadseregek mennyire felkészültek. Ebben látunk már egy nagyon gyors és nagyon jelentős változást az elmúlt években, de ez egy jóval hosszabb folyamat annál, mint hogy 3 év alatt érdemben változtatni lehetett volna. Nyilvánvalóan, aki az Európai Uniót és annak hatékonytalanságát kritizálja, annak mindig van valami kicsi igazsága, mert tudjuk azt, hogy ez nem a leghatékonyabb szervezet. Ugyanakkor a legjobb, ami elérhető. Tehát azt is látjuk, hogy az Európai Unió azért ilyen rövid távon egy akciótervet tudott felvázolni, át tudta csoportosítani az erőforrásait arra, hogy meginduljon az európai védelmi ipar érdemi fejlesztése, és hogyha még nem is jutottunk el addig a szintig, ami ideális lenne, azért látszik, hogy hogyan alakul át az egész európai biztonsági rendszer, és hogyan értették meg egyébként ezek a tagállamok, hogy önmaguknak kell garantálni a biztonságukat.
És egy picit még arra visszatérve, vagy kitérve pontosabban, hogy mivel tudhatták az európai vezetők Trumpot érdekeltté tenni, vagy Trump hogyan próbálta őket érdekeltté tenni, tehát milyen típusú háttéralkuk mozgatják még ennek az egész folyamatnak a dinamikáit. A Financial Times azt állítja, hogy olyan dokumentumokat láttak, amely arról szólna, hogy Ukrajna európai pénzből további 100 milliárd dollárnyi fegyvervásárlását ajánlotta tegnap Trumpnak. Tehát, hogy Európa megfinanszírozza ennek a fegyvervásárlásnak a megvalósulását. Most, ha abból indulunk ki, hogy Trump elnök mennyire esetlegesen anyagias ember hírében áll, ez valóban alkalmas lehet arra, hogy valamilyen módon az ő belátását, jó indulatát meg tudják nyerni. Tehát mondjuk lehet, hogy ennek tulajdonítható be az a szívélyesség, amit láttunk tőle annál a tárgyalóasztalnál. Egyáltalán mennyire jelentős ez az összeg azon a szinten, ahol ezek a játékosok mozognak?
Ez egy jelentős összeg. Korábban is ugye voltak jelentős összegek az asztalon. Ez mindig egy nagyon nehéz megítélni, hogy akkor ez milyen időtávra szól, ez a 100 milliárd dollár, ez már tartalmaz olyan tételeket, amikről tudtunk, és a korábbi európai vásárlások részét képezte, de az biztos, hogy a esetleges tűzszünet vagy békét követően is még legalább egy évtizeden keresztül, vagy még tovább segíteni kell az ukrán hadsereg megerősítését, és ugye azt tudjuk, hogy van egy minimális ambíció ukrán részről, hogy békét követően is egy közel félmilliós hadserege legyen, mert másképpen nem fogja tudni garantálni a saját biztonságát. Tehát ahhoz, hogy az ukrán hadsereg vesztességeit pótoljuk és felkészítsük arra, hogy képes legyen megvédeni önmagát, ami tulajdonképpen rajtunk is segít, hogyha a védelmi garanciákról oly sok szó esik, és arról, hogy senki nem akarja ezt vállalni, mert hogyha Ukrajna képes megvédeni magát, vagy legalábbis hitelesen azt a látszatot kelteni, hogy nem éri meg megtámadni a jövőben Ukrajnát, akkor sokkal kevésbé lesz szükség ezekre a védelmi garanciákra, és tulajdonképpen az a kockázat, ami Európa és az Egyesült Államok számára felmerül a jövőben, az csökkenthető.
Ugye az alaszkai találkozó után az volt az egyik értékelése a mainstream nyilvánosságban a találkozónak, hogy igazából a Putyin elnök többet nyert ezzel, mint amennyit Trump elnök tudott, egész egyszerűen csak azért, mert önmagában a tárgyalás ténye. Tehát az, hogy egy ilyen diplomáciai folyamatban egyenrangú partnerként van elfogadva, vörös szőnyeggel fogadják, egyáltalában ő indíthatja például a közös találkozón a beszédeket azzal, hogy először szólal meg, és ő keretezheti azt, hogy az egész konfliktus milyen módon értelmes értelmezni. Szóval szerinted ehhez képest Zelenszky elnök erről a találkozóról mit vihet magával érdemi eredményként?
A Zelenszky elnök leginkább azt vihet magával, hogy még mindig áll mögötte egy szövetségi rendszer. Az, hogy az Egyesült Államok azért alapvetően Putyinra is próbál nyomást gyakorolni. És az az igazság, hogyha a jelenlegi fronthelyzetet nézzük, az nem biztos, hogy katasztrofálisan rossz Zelenszky számára, hogyha az a látszat erős, hogy tulajdonképpen van egy erős külföldi nyomás rajta, hogy béke szülessen meg. Tehát, hogy az ő mozgástere ebben a kérdésben korlátozott. Valószínűleg a belpolitikai költsége annak, hogy elinduljon ez a folyamat, jóval alacsonyabb így, és lehet csökkenteni, hogyha azt lehet mondani, hogy egyébként nem tudjuk biztosítani a külföldről a hadsereg további támogatását, hogyha nem indítunk el ebben egy folyamatot.
És mennyiben árnyalja ezt az egészet az, hogy Putyin azért a Donbasz egészéhez ragaszkodik, ami nyilvánvalóan egy esetleges későbbi támadáshoz sokkal előnyösebb pozíciót biztosít a számára?
Hát Zelenszky ilyen szempontból csapdahelyzetben van, tehát a Donbasz nem adhatja. Ez egy világos helyzet, és ezért is mondja mindenki, hogy tulajdonképpen rosszak a kilátásai ennek a folyamatnak, mert Putyin ragaszkodni fog a Donbasshoz, ha ez tulajdonképpen ezeket a valamelyest megrodjant erődített városokat hagyja az ukránoknak, hogy újból újraépítsék, újból megelősítsék itt az ukrán védvonalat, akkor a számára egy katonai értelembe vett veszteség, nem veresség, de veszteség. És úgy érzi, hogy abban a pozícióban van, hogy vagy katonai úton, vagy ezen az úton meg tudja szerezni ezeket a városokat. Az ukránok számára meg ahogy Balázs is elmondta, azért katasztrofális, mert ezután érdemi védelmi vonal nincs, hiába építenek valami újat, azért ez az messze nem lesz olyan. Ezek jelenleg a ukrán tulajdonképpen honvédelem gerince, ez a ukrán honvédelem gerince, és ez nem olyan könnyű átadni, vagy nem is lehet átadni az oroszoknak.
De akkor lehet, hogy még súlyosabb a helyzetem, bocsáss meg, tehát hogy igazából akkor lehet-e úgy értelmezni igazából ezt az egész folyamatot, kérdezem tőled, hogy itt gyakorlatilag azt látjuk, hogy Trump, az európai vezetők és Putyin egy közös blöfföt alkotnak, aminek a költségeit kizárólag Ukrajnának kell viselnie. Tehát ugye Ukrajna nem zárkózik el a területek átadásától, tehát ezt sem politikailag, sem katonailag, sem társadalmilag nyilvánvalóan nem képes biztosítani. Az európai vezetők biztonsági garanciákat akarnak adni, ami az Egyesült Államok nélkül nem ér egy fabatkát sem, de az Egyesült Államok nyilvánvalóan nem akar olyan elköteleződést tenni, ami bármilyen módon triggerelheti Putyint egy későbbi beavatkozását. Tehát gyakorlatilag itt senkinek nincsenek valós tétjei, leszámítva az ukránokat, akiket egyre inkább szorítanak bele abba, hogy bizony ennek a háborúnak az elvesztését be kell ismerni, a területeket át kell adni, aztán lesz, ami lesz, de garanciákat ahhoz, hogy ez bármifajta tartós békét eredményezne Ukrajna számára, nem tudunk biztosítani, és nem tudunk garantálni.
És ez tulajdonképpen Ukrajna realitása már elég régóta. Tehát az viszonylag egyértelmű, hogy katonai úton a helyzetet nem tudják megfordítani. Magyarul egy ponton be kell vállalni a békét, akkor is, hogyha ez hatalmas költségekkel áll.
Az világos, de mondjuk fél évvel a háború kirobbanása után, a 22 végén, 23 elején, pont az európai vezetők, akkori európai vezetők, nem mindenki csereszabatos a mostaniakkal, nyomták bele Zelenszkijt abba, hogy mindenképpen katonai úton ki kell tartani ebben a konfliktusban, és tovább kell küzdeni. Pedig akkor voltak a katonai sikereiknek a csúcsán, feltehetően akkor egy előnyösebb békét tudtak volna kötni. Hát most úgy tűnik, hogy eltelt még ahhoz képest 3 év, és sokkal rosszabb a pozíciójuk, és végül egyébként ugyanoda kényszerülnek vissza, mint ahova szerettek volna eljutni, mondom még egyszer, 3 évvel ezelőtt?
Igen, egyrészt ezt értelmezhetjük egy hatalmas hibaként, talán az is volt.
Amely az európai vezetőket terheli?
Ami európai vezetőket terhel. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy abban a helyzetben sem gondolta úgy Vlagyimir Putyin, hogy egy hosszabb távú anyagháborút ne nyerne meg. Uh-huh. Tehát én azt lehet talán mondani, hogy Ukrajna jobb helyzetben volt, és magabiztosabb tárgyaló partner látszatát kelthette volna az asztalnál, de arról messze nem vagyok meggyőződve, hogy az orosz fél akkor nyitott lett volna a tárgyalásokra, és egy számára teljesen elfogadhatatlan, politikai szempontból elfogadhatatlan békét aláírt volna, hiszen akkor tulajdonképpen az orosz célkitűzések közül semmi nem valósult volna meg, hiszen az ukránok egy olyan pozícióval tárgyaltak volna, ami legjobb esetben is azt jelentette volna az oroszoknak, de hát a társadalmi támogatás nem ez volt, de hogy legjobb esetben is azt jelentette volna az oroszoknak, hogy a 2022 előtti tulajdonképpen tűzszüneti határokig vissza kellett volna vonulniuk, de itt nem érdemes az európai vezetőket egy oldalon hibásnak beállítani, mert az ukrán társadalom 95%-a azt mondta, hogy meg sem állunk Krímig. Tehát a közhangulat is olyan volt, hogy bármit, ami kevesebb a Ukrajna területi integrációnak a helyreállításánál, elfogadhatatlanak tartottak volna, és akkor még bőven napirenden volt az, hogy Vlagyimir Putyint háborús bűnösként vonjuk felelősségre, és hatalmas kártérítést kell fizetni a Ukrajnának. Hát ilyenekről most már nem nagyon hallunk.
Barta Dániel, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre, te is mindazt elmondtad a nézőinknek, gyere majd máskor is, minden jót neked.
Köszönöm a meghívást.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt az adásunk, amelyet a Washingtonban lezajlott csúcstalálkozóról szerveztünk. Természetesen követjük a folyamatot, és amint lesznek újabb fejlemények, azokról be fogunk majd számolni nektek, úgyhogy mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, ha bármilyen kérdésetek, észrevételetek van, akkor pedig várunk benneteket a komment szekcióban. Holnap az államalapítás ünnepe, mindenkinek jó ünneplést kívánunk hozzá, a Partizánnál pedig természetesen találkozhatok még a héten, hiszen további adásokkal is készülünk, de most búcsúzom tőletek munkatársaim nevében, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.